mindig el szoktam mondani, hogy ugye már a tankönyvekben is szerepel az, hogy egy desztináció akkor értékes, amikor maga az ott lakó is tudja azt, meg tudatosítja, hogy mi az, ami őt körülveszi. És akkor így elküldtem a grafikusnak, hogy hát egy üresen ki kéne értékelni, és ő javasolta azt nagyon okosan, hogy hát figyelj, szerintem tök jól nézne ki, hogyha ezt mindet ráraknánk egy címkére, és hogy ennek milyen jó üzenete is tud lenni, ugye, hogy mindenki győztes, mindenki rajta van a címkén, és hát így azt azonnal megvettük. Egyrészt nekem fontos volt a megkülönböztetés mellett, hogy kicsit ez a női vonal valamilyen szempontból láthatóvá váljon a borokon. Nyilván ne ez legyen az uralkodó, de hogy azért lássuk azt, hogy azért vannak nők is a csapatban, és hogy ehhez a címkéhez van valami köze a nőknek is. A grafikus is hölgy egyébként.
Minden palack bor történetet mesél a fogyasztójának. Rövidet vagy hosszút, mélyrehatót vagy vicceset, de egy biztos, csordultig vannak szenvedéllyel. Ha érdekel a borok, a borászatok világa, és kíváncsi vagy, hogyan lehet egy pohár bor nem csak az élvezet, hanem az önkifejezés eszköze is, akkor jó helyen jársz. Beszélgető partnereink borászok, üzletemberek és szakértők, akik mesélnek elkötelezettségről, netces helyzetekről, tippekről, szélszről, marketingről, kreatív gondolatokról, na meg persze műhelytitkokról is. Ez itt a Palackozott Mesék, Szüretlen Történetek, az Országos Bortúra podcast sorozata Bence Szonyával.
A Palackozott Mesék, Szüretlen Történetek podcast mai vendége Power Ildikó, a Fürmonia Organic Winery egyik társtulajdonosa. Szerbusz Ildikó, sok szeretettel köszöntelek!
Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit.
Ugye a te borászatod, illetve amit a férjeddel közösen indítottatok el, és most már több éve működik sikeresen, egy picike borászat Fűrön, tehát Szlovákiáról beszélünk, a dél-szlovákiai borvidéken belül, pedig a három folyó völgyében találhatok. Kérlek, egy picit mesélj nekünk arról, hogy hogyan indult a borászatotok, és hol találunk meg titeket?
Jó pár évvel ezelőttre kell visszamenni, hogyha igazán a kezdetekhez akarunk nyúlni. Tulajdonképpen ez odáig vezet, hogy mi a férjemmel megismerkedtünk 2009-ben, és én ő általa kerültem bele ebbe a boros világba úgy egyáltalán. Én Csehországba jártam egyetemre, és ott inkább a sörök voltak azok, amik előkerültek mondjuk így az egyetemi évek alatt. Úgyhogy én ő általa ismertem meg egyáltalán a borokat, és hát ilyen közös szerelemmé vált ez az egész borszeretet, borász szakma iránti csodálat igazából, tehát hogy én mindig csodáltam azokat, akik erre adták a fejüket, és valamiből kreáltak egy palack nedűt, ami aztán vitte igazából nem csak a borászat, hanem a régió hírét is. És aztán valahogy ebből a szerelemből eljutottunk odáig, hogy akkor eljátszottunk a gondolattal, hogy milyen lenne az, hogyha egyszer a mi saját borunkat kóstolnánk. És végül 2016-ban vágtunk bele olyan szempontból, hogy akkor alapítottuk meg a vállalkozásunkat. És hát végül is a Fűr község olyan szempontból oda volt adott, hogy a férjem családja révén voltak ott földterületek, ami a Szőlőhegyen volt. Ezekért anno az aposom elég sokat harcolt, hogy ezt visszakapja a család. A borászat alapítás az valamilyen szempontból egy kis elégtétel is, azt gondolom így a Bauer család részéről, hogy sikerült végül azokon a területeken, amit visszakapott a család, egy ilyen értéket teremteni, ami reméljük, hogy azért sok éven keresztül fogja magát még kinőni egy olyan borászattá, amit mi igazából elképzeltünk. Hát mi ugye egy kis borászat vagyunk, és egy nagyon fiatal borászat, első generációs borászat. Én nem is szoktam magamat borásznak hívni, mert nem vagyok az. bár sokan ugye azonosítanak azzal, mivel én lettem tulajdonképpen a borászat arca, én jelenek meg talán legtöbbször, hogyha a borászat szóba kerül, akár kóstolókon, akár különböző rendezvényeken, de hát nyilván azért ez egy jóval nagyobb csapat munkája a borászon keresztül, a férjemen át, egész a hölgyekig a szőlőben, meg a borászatban még dolgoznak a mindenféle kisegítő tevékenységeket, ami nélkül nem lenne az a borászat. Ami, úgyhogy visszatérve, tehát 16-ban alakult meg maga a vállalkozás, és a 19-ben telepítettünk mi saját szőlőt egy másfél hektár területen, ahol háromfajta szőlőt telepítettünk, ez a Pinot Noir, a Nai Riesling és a Sárga Muskotáj, és még ezen kívül van 3 hektár, ami tulajdonképpen a tulajdonunkban van, de Cabernet Sauvignon-t örököltünk meg annó a szövetkezettől, aki rátelepítette a mi területeinkre, amit végül ugye visszakaptunk, Cabernet Sauvignon-t, amivel mi nem szeretnénk foglalkozni, úgyhogy hogy végül ez is egy hosszabb történet, de hogy most jelenleg ezt a Cabernet Sauvignon-t kicseréltük másfél hektár kékfrankosra, amiből mi tudunk jó bort készíteni, és így tulajdonképpen összesen körülbelül ilyen 3 hektárról születtünk most. 2021 volt az első év, amikor végül is az első évjárat, amivel mi kijöttünk a piacra, és hát annak egy részét hoztam el most tulajdonképpen.
Igen, gyönyörű palackokat látunk, legalábbis a címkék azok minden féleképpen nagyon szépek, elegáns palackok, és a tetején van viasz lezárás is. Ezekről külön fogunk majd beszélni, de nekem olyan kérdésem lenne, hogy mondtad, hogy a Cabernet Franc, Sauvignon, bocsánat, kivágtátok akkor ezek szerint?
Nem.
Vagy akkor ott...
Hát azt most kicseréltük kvázi erre a másfél hektár kékfrankosra, amivel mi bort készítünk. Aha. Most arról, akivel kicseréltük, ugye ő eladja azt a szőlőt.
Aha,
és mi nem szeretnénk foglalkozni Cabernet Sauvignonnal, azt gondolom, hogy nem arra a vidékre való, bár sokan máshogy gondolkodnak erről. Én azt gondolom, hogy nem tudunk olyan minőségi bort készíteni abból a szőlőfajtából azon a relatíve északi területen már, amilyet mi a pincészettel mondjuk kitűztünk célul, hogy emiatt végül a kékfrankos mellett döntöttünk, és azt gondolom, hogy ez egy jó választás volt.
És hogyha egy picit a te személyedet írtatom, hogy a csapatban, a borászat csapatában milyen feladatokat látsz el, vagy mi az, amivel mondjuk a legszívesebben foglalkozol?
Kicsit most ilyen feltételes módot kell használnom, mert jelenleg nem tudok annyit foglalkozni sajnos a borászattal, mint amennyit kellene. Ugyanis van egy lassan másfél éves kisfiunk, aki elég sok időmet most elrabolja, de nyilván most ez a feladat és ez a prioritás, úgyhogy de alapvetően a borászatot vezetem, legalábbis igyekszem, és hát ilyen, de ez is tulajdonképpen azért csapatmunka, mivel hát a borászunk, van egy nagyon ügyes fiatal borászunk, aki tulajdonképpen a szőlészet és a borászati munkákat ellátja, de nyilván az, hogy milyen stílusú borokat készítsünk, hogy mi az, amit mi szeretnénk a borokkal tulajdonképpen üzenni a közönségnek, azt így előre lefektettük, meg megbeszéltük, és hát ugyanúgy közösen kóstolunk a borásszal, akkor megbeszéljük azt, hogy milyen irányba kellene esetleg menni, vagy ebből a borból mi legyen, hogy szeretnénk, és mindenki elmondja a véleményét. De alapvetően én az egész borászatnak a vezetéséért, a kommunikációjáért vagyok felelős. Ezeket a munkákat látom el, illetve hát igyekszem a szélszet is. Jelenleg, hát ugye ez most egy ilyen inkább egy személyes vállalkozás, még milyen picik vagyunk.
De hát ettől szép, nem? Az egészen első lépésektől kezdve szépen látjátok, hogy hogyan fejlődik. Mondtad, hogy szeretnétek abba az irányba menni, amit ti elképzeltek, hogy milyen koncepció van e mögött. Tehát mi van a ti fejetekben, maga a borászat, hogy a Fülmónia Organic Winery névre hallgat. Majd beszélünk arról is, hogy az organikus borászat és szőlőművelés az mit takar, és hogy ezt hogyan kell elképzelni. De mondtad, hogy nagyon meghatározott célok vannak és irányok, amiket ti szeretnétek megvalósítani és azon az úton haladni. Ezek miből tevődnek össze?
Alapvetően ugye a borászat, ahogy mondtam, az egy szerelem projekt volt, de mind a mellett azért én dolgoztam már borászatokkal, előtte is borfesztiválokat szerveztem, tehát hogy így kapcsolatban voltam velük, meg ismerem azért a régiót, mind borászati, mind turisztikai szempontból, és nagyon bántott az mindig minket, hogy igazából Szlovákia legjobb területeiről beszélünk, ha mondjuk a három folyó völgyét említjük, ugye ez az esztergomi érsekségnek a szőlő kertje volt annó, és akkor ezt ennek a határát bővítettük egy picit ki, hogyha most így nagyjából a régiót beszeretném lőni, ez akkor már a Ipolyság, Érsekújvár, Tengely, hogyha így a térképen akarjuk látni, és hát ennek a valahol a közepén helyezkedik el Fürd kisközség, maga 900 főjével, de amiatt, hogy ezek tényleg top 10-es dűlők országos szinten, nyilván a nagyobb borászatok, ahol mondjuk, akik akár máshol az ország más területein tevékenykednek, felismerték azt, hogy hát itt nagyon jó szőlő terem, és nagyon jó természeti adottságok vannak arra, hogy minőségi bort lehessen abból a szőlőből készíteni, és emiatt sokan erről a borvidékről vásároltak, meg vásárolnak mai napig szőlőt, és ebből készítik a borukat, és eladják a saját márkájuk alatt. Nyilván rá kell írniuk, hogy a szőlő honnan van, de turisztikai szempontból, meg egyáltalán borfogyasztási szempontból a fogyasztó nem oda akar menni, ahonnan a szőlő valahol kisbetűvel rá van írva, hogy a Dunamenti borvidékről való, hanem abba a pincészetbe, aki készíti azt a bort. És hát így ugye se a kiskereskedelmi ár, és nem a régióban csapódik le, sem turisztikailag nem tud egy pluszt adni az egyébként hatalmas potenciál, ami azt gondolom, hogy a mi régiónkban van, hogy ez egy ilyen motivációs erő volt arra, hogy hát akkor mi egy olyat szeretnénk teremteni, ami igenis ebben a régióban tud egy pluszt adni, egy plusz hozadékkal járni. Innen indul tulajdonképpen a mi küldetésünk, és hát azt, hogy minőségi bort állítsunk elő, tehát hogy nyilván ez egy elsődleges cél. Azt gondolom, hogy minden borászatban, aki kicsit is komolyan gondolja a tevékenységét. Én alapvetően mindig csapatjátékos voltam, tehát hogy nekem mindig problémát jelentett a saját magam eladása, hogyha mint termékről beszélünk, és ezért vagyok olyan rossz szélszes is egyébként, ami a borászatot tekinti, mert én mindig régióban gondolkodom, és így a borászatot is általában így a régióban helyezem el, és nagyon fontos számomra az, hogy egyrészt a régióban lakók ismerjék azt, hogy ők milyen értékes területen laknak, meg milyen értékkel bír az a régió, ahol ők laknak. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy már a tankönyvekben is szerepel az, hogy egy desztináció akkor értékes, amikor maga az ott lakó is tudja azt, meg tudatosítja, hogy mi az, ami őt körülveszi. És hát ugye a borászattal is szeretnénk ezt valahol közvetíteni a helyiek számára is, hogy az, ami ott készül, meg az, amit ők természetesnek vesznek, hogy ez egyébként az ott van az a szőlőhegy, azt így tudják azt, hogy ez mi az, amit tud, és ezért vagyunk nagyon büszkék arra, hogy mondjuk így az első évjárattal Michelin csillagos éttermek borlapjaira be tudtunk kerülni, hogy ez a fűri lakos, ez el tudja mondani azt, hogy hát igen, itt a Szőlőhegyen olyan szőlőterem, ami a Magyarország mondjuk top éttermeiben aztán ott szerepel, mint bor a borlapon. Ez egy hosszú út lesz valószínű, de hát majd így kitérünk a címkékre, de például, hogyha valaki már most ránéz a sorra, akkor látja, hogy van egy címke, ami különbözik, és ennek egy külön története is van, a rozénk, amivel tényleg érzékeltetni szerettük volna azt, hogy így nőjön össze a helyi erő, meg a borászatunk, és hogy a helyiek is érezzék sajátjuknak valamilyen szempontból a borászatunkat, hogy ez nem csak egy mezőgazdasági épület, meg egy borszaküzlet mondjuk, ami ott van a falu közepén, hanem hogy tudják azt, hogy mondjuk ők is hozzájárultak ahhoz, hogy ez a címke például a rozénkon megszülessen. Ez, hogyha most így elmondhatom, akkor annyi a története, hogy meghirdettük egy pályázatot, és a helyi általános iskolások meg a helyi fiatalok.
Megmutatom.
Helyi nem fiatalok jó számára, hogy tervezzék meg a címkénket, hogy ők hogy képzelik el, hogy egy rozé címke vajon hogy nézhet ki, és végül beérkezett pár rajz, és akkor így elküldtem a grafikusnak, hogy hát egy rajzon ki kéne értékelni, ki lesz a győztes, és ő javasolta azt nagyon okosan, hogy hát figyelj, szerintem tök jól nézne ki, hogyha ezt mindet ráraknánk egy címkére, és hogy ennek milyen jó üzenete is tud lenni, ugye, hogy mindenki győztes, mindenki rajta van a címkén, és hát így azt azonnal megvettük. Úgyhogy hát így lett egy teljesen más címkénk a rozén, és ez valószínű, ez most már minden évben így lesz. Úgyhogy hát, hogy ez a pár prioritás, amit így szeretnénk a jövőben is, hogy ami számunkra fontos tulajdonképpen, hogy a borászat ne csak egy üzem legyen, hanem tényleg az a mi kapcsolatunk is a borászattal, meg a lakosok kapcsolata is, vagy hát a régió kapcsolata is a borászattal, ez egy ilyen élő legyen.
És építse az egyik a másikat.
Így van. Anélkül nem megy.
És ha már közösség, akkor ti mit tapasztaltok, vagy te mit tapasztaltál, hogy amikor elindítottátok a borászatot, akkor mondjuk az elmúlt, visszatekintünk 3-4 évet nagyjából, akkor azóta értetek el olyan változást a közösségben, akár a borfogyasztásban, vagy a borok iránti nyitottságban, amit mondjuk azt mondjátok, hogy igen, ezt ebben nektek is szerepetek volt?
Hát ez azért szerintem egy hosszabb harc lesz, nem harcnak nevezni, inkább küldetésnek, mert nyilván nem harcolni kell a közönséggel, inkább oktatni őt, meg rávezetni őt arra, hogy a borfogyasztás. Ezt a Botfrigyesnek van egy ilyen nagyon jó márszálló igéje nálunk felvidéken, hogy a kulturált borfogyasztás legyen a mindennapok része, és azt gondolom, hogy ezt kell valahol a borfogyasztókban elültetni, hogy ne csak ünnepekkor vegyük elő a palackokat, és ha már előveszünk palackot, akkor az bor legyen, tehát, hogy, és ráadásul, ha már előveszünk bort, akkor az helyi bor legyen. Ezt azt gondolom, hogy azért még nagyon hosszú út vezet idáig. Nyilván megvan a réteg, akinek ez eddig is fontos volt, de ez a kisebb. És ráadásul ugye azért a minőségi borkészítésnek nyilván megvan az a fogyasztói szempontból hátránya, hogy magasabb áron kerül a boltokba, amit nyilván kevesebben engedhetnek meg maguknak. Meg nyilván harcolunk azzal, hogy mondjuk a multi hálózatokban szereplő boroknak az ára az igazából nem is tudom elképzelni, hogy ott hogy jön ki a palackban levő...
Hogy jön ki a matek.
Nem tudom, hogy mi van a palackban, hogyha összeadom a matekot, tehát vagy mármint, hogy a palackot, a címkét, a dugót, és akkor hol marad a bor. Tehát, hogy harcolunk ezzel, hogy ugye ők, amihez nagyon könnyen hozzájutnak, hogy magyarázom el azt, hogy az, ami mondjuk ráadásul még mi esetünkben ugye organikus műveléssel kerül végül a palackba, az miért drágább, tehát hogy ez még azt gondolom, hogy nagyon hosszú út. Nyilván vannak ilyen kis sikerek, meg kis mérföldkövek, amit így meglépünk, de nagyon azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos építkezésnek kell lennie, plusz ez egy hosszú építkezés, amihez kell a többi borász is, tehát hogy ez nem egy egyszemélyes, meg nem egy háromszemélyes történet lesz, hanem amikor ezt így mindenki magáénak fogja érezni, hogy igen, tehát hogy anélkül valószínűleg nem lesz erős a régió, hogyha nem mindenki ugyanazt fogja mondani, addig ez egy nehezebb, meg egy rögösebb út lesz, de hát végig kell menni rajta így is, úgy is, meglátjuk. De azt gondolom, hogy ezt máshogy nem fogjuk tudni
És összetartással, igen, és nálatok működik? Tehát mit tapasztalsz így a többi borászon, vagy borászaton van erre nyitottság? Tehát, hogy még mindig az van, hogy mindenki csinálja a saját borászatát, és akkor jól vagyok én így, köszönöm szépen, és majd megoldom, vagy azért van már egy olyan kemény mag, aki megy ezen az úton, és tényleg viszi a régiónak a hírét, és a minőségi boroknak a hírét, mert azért ez sok borvidéken probléma. Tehát ez nem egy egyedi eset.
Mi sem vagyunk kivétel. Alapvetően nincs kultúrája az összefogásnak, nem csak a borászatban, úgy egyáltalán, azt gondolom, és most ezt is meg kell tanulni. Tehát, hogy és nyilván ennek is megint megvan az ideje, hogy mi az a tanuló pénz, ami után el fog jönni az, hogy mindenki rájön erre, hogy együtt könnyebb. Most még ebben még benne vagyunk, ebben a tanulási fázisban. Nekünk azt kell megtanulni, hogy hogyan tudjuk motiválni azokat a borászatokat, akik eddig egyedül járták az útjukat, kisebb-nagyobb sikerekkel, van, aki nagyobbal, van, aki kisebbel, hogy ők is lássák azt, hogy mi nem különböző hátsó szándékkal szeretnénk ezt az összefogást, hanem tényleg azért, mert tudjuk, hogy akkor tud sikeres lenni egy borászat, hogyha a régió is sikeres, és akkor tud a régió sikeressé válni, hogyha a többi borászat is beleteszi a magáét, mind aki a kisebb sikereket érje, mind aki a nagyobb sikereket. Úgyhogy megint csak azt gondolom, hogy rögös az út, de mindenképp azt látom, hogy egyébként egyre többen ismerik fel azt, hogy igen, talán nem mondunk azzal hülyességet, hogyha közösen próbálunk meg megjelenni bizonyos rendezvényeken, hogyha nagy Isten közösen rendelünk meg különböző borászati eszközöket, akár hogy palackokat, dugót, tehát hogy ami nem igényel különböző dizájnt, tehát hogy ebben azért van pénzügyi ráció is, hogy főleg most, amikor mondjuk a piacon nehéz hozzájutni különböző, akár mondjuk a palackokat szoktam általában példának mondani, mert ez a mi is megküzdöttünk, hogy ebben ilyen szempontból is van tényleg ésszerűség, nem csak marketing szempontból, hanem tényleg borászati működés szempontból is az összefogásnak, csak ugye az, amiben több évtizedig benne van egy-egy borászat, hogy őnek is saját magának kell a saját útját megjárnia, nehéz kimozdítani, és ez teljesen természetes, azt gondolom, nehéz kimozdítani abból, amiben ő eddig benne volt, és amiben ő szocializálódott tulajdonképpen, mint borász. Úgyhogy hát ebben vagyunk, ebben leszünk még, azt gondolom, hogy egy ideig, de hát így szép ez a szakma, főleg, hogyha egy régiónak az előrébb jutásáról beszélünk.
Igen, és miközben ezt mesélted, eszembe jutott, hogy amikor mi megismerkedtünk, akkor tőled hallottuk először azt, hogy egy meg egy, hogy lesz több, mint kettő. És ez azóta egy ilyen, nekem ilyen nagyon bennem maradt, és annyira egyszerűen és nagyon velősen meg van fogalmazva az, hogy tényleg a közösség, tehát hogy lehet úgy együtt dolgozni, hogy utána tényleg mindenkinek jó legyen, és azzal egy sokkal magasabb és sokkal jobb dolog szülessen. Gondolok én itt arra, amikor mondtad, hogy technológiákat, mondjuk valaki megvalósít valamit, tehát én úgy képzelem el, hogy például nem minden borászatnál van mondjuk palackozó, vagy hogy egyik pincészet mondjuk a hordós tételét másik pincészetnek a hordójában érleli, vagy ezt hogyan lehet elképzelni?
Hát alapvetően az eszközök, azt gondolom, hogy azt abszolút lehetne optimalizálni, tehát hogy akár mondjuk a palackozót említetted, vannak olyan félautomata palackozó berendezések, amit lehetne bérbe adni tulajdonképpen a többi ki. Uh-huh. Ugye most inkább kisebb borászatokról beszélünk, ahol ez mondjuk releváns probléma, a nagyoknál általában azért van már egy palackozó sor, de Ausztriát szoktam mindig példának hozni, ahol így először láttam teljesen megdöbbenve, pedig én, aki közösségi ember vagyok, hogy egy ilyen palackozó kamion átugrottunk Szlovéniából bort vásárolni Ausztriában, mert a szlovén pincészetnél nem lehetett, csak az ausztriai anya borászatnál vásárolni, és akkor így mentünk föl, egyébként gyönyörű borvidéken mentünk föl a pincészethez, és akkor ott állt egy ilyen palackozó kamion, ami tulajdonképpen végigmegy a borvidéken, és akkor most, hogy annak a finanszírozása hogy működik, valószínű valami borvidéki közös rendszeren keresztül, de ilyen szempontból ez nem is lényeges, hanem az volt, hogy hát ugye nem kell az adott borászatnak beruháznia egy ilyen palackozó sorban, hanem az a kamion leáll a borászatnál, higiénikus, van rá ember, tudja, hogy működik, és akkor ott lepalackozza az adott tételt, amikor azt megrendelik, amikor az szükséges. Szóval, hogy így akkor így ott álltam, és így mondtam, hogy hát annyira egyszerű, és mégis, hogy nálunk mondjuk ilyen szóba se jöhet, mert igazából nem tudom rá az okot, hogy miért nem, mert annyira adott lenne, de ugye visszatérek oda, hogy egyszerűen nem ebben nőttek föl a mi borászaink, meg borászataink, és hogy így el sem tudom képzelni igazából, hogy erre így mit reagálnának, ha ezt így egyszer felhoznánk, de amúgy meg tényleg, tehát hogy igazából ebben lenne, azt gondolom, hogy egy ilyen közös szerveződésnek a megint csak hozzáadott értéke, hogyha ezeket így végig tudnánk venni, hogy mi az, amit tudunk közösen használni, biztos, hogy van olyan, amit nem lehet, mert mondjuk egyidejűleg van rá szükség a borászatoknál, de rengeteg dologgal biztos, hogy optimalizálni lehetne a működésüket egy borászatnak.
Nálatok az alkotó folyamat hogyan zajlik? Hogyha megnézzük a címkéiteket, akkor hát virágban úszik mindegyik, nagyon tényleg elegánsak, illetve hát van a közönség rajzversenynek a győztes címkéje. Nekem erről alapvetően a természetközeliség, és valahol itt jön be talán ez az organikus vonal, hogy ezt adja vissza, de kérlek, hogy mondd el te, hogy mi volt a gondolatmenetetek mögötte.
Hát örülök, hogyha ezt hozza vissza, mert az egyik az tényleg ez volt, amikor így gondolkodtunk rajta, hogy így milyen címkét tudunk elképzelni a borainknak. Azt így a férjem egy az egyben rám bízta, és igazából én azt szerettem volna elsősorban, hogy egy picit más legyen, mint a többi. Hogyha így most a felvidéki a három folyóvölgyében található borászatokról beszélünk, hogy már a megjelenéssel valamilyen szempontból megkülönböztessük a borászatunkat, ugyanis hát nyilván egyre több borászat van, és mindenki szeretné, hogyha így a polcról a saját venné le a borfogyasztó. Úgyhogy az volt az első cél, hogy így más legyen, láthatóan más legyen, mint a többi. És valóban, aztán amikor így elkezdtünk gondolkodni, hogy mik azok a motívumok, amiket így szeretnénk a címkén látni, akkor így az első, az mindenképp a természet volt, hogy valahogy visszahozzunk már a címkén azt, ami az egyik alapvető jellemzője a pincészetnek, hogy bízunk a természet és a Jóisten erejében, és hogy nem szeretnénk túl sokat hozzányúlni ahhoz, amit ő alkotott. És akkor első ilyen terv, az a diófa levélből indult ki, ugyanis a két gyönyörű diófa van a borászat bejárata előtt, és akkor mondtuk, hogy ez talán ez ilyen meghatározó lehet a közönségnek is, és aztán így megjöttek az első tervek, és akkor így elkezdtünk rajta gondolkozni, ráadásul akkor kerültünk bele egy mentor programba, és akkor így a mentorokkal is ezt így átbeszéltük, és hogy jó, a diófa, meg diólevél, de hogy ezt aztán így hogy tudjátok megjeleníteni a borászatban is. Tehát, hogy oké, hogy ott a két diófa, de igazából azt így akkor látja, ha látja, még elég nagyok, hogy így megjegyzi-e vajon a kedves borfogyasztó, vagy azt szeretnénk-e, hogy megjegyezze egyáltalán a borászatból, hogy ott a két diófa. Úgyhogy aztán így elkezdtünk rajta gondolkozni, és végül ott kötöttünk ki, hogy egyrészt nekem fontos volt a megkülönböztetés mellett, hogy kicsit ez a női vonal valamilyen szempontból láthatóvá váljon a borokon. Nyilván ne ez legyen az uralkodó, de hogy azért lássuk azt, hogy azért vannak nők is a csapatban, és hogy ehhez a címkéhez van valami köze a nőknek is, a grafikus is hölgy egyébként, úgyhogy végül ennél a virág motívum mellett döntöttünk. Én nagyon szerettem a grafikus hölgynek a munkáit, és már így régóta szemeztem vele, hogy milyen jó lenne, hogyha valamilyen szinten együttműködnénk, és végül azt gondolom, hogy jó döntés is volt, mert tényleg nagyon sokan jönnek oda a különböző kóstolókon, micsoda szép palackok, meg micsoda szép címke, hogy ez így tényleg nagyon sokszor elhangzik, még mielőtt megkóstolnák a borokat. Úgyhogy végül azt gondolom, hogy ez a virágmotívum, ez így nyerő lett ilyen szempontból, és tulajdonképpen ez onnan jött, hogy hátul a borászat mögött van egy nagyobb terület, ami még most üresen áll tulajdonképpen. Majd a sors meg az idő az majd eldönti, hogy mi kerül majd oda. És így azt találtam ki, hogy ameddig ugye ott nincs semmi, addig legyen ott egy ilyen vadvirágos rét, és akkor egy ilyen fűmag keverékkel vessük be ott hátul, és milyen szép lesz, hogy egész évben tud majd különböző módokon virágozni, és tulajdonképpen ez jelenik meg aztán a különböző palackokon, mindegyik picit másképp, ugye hát elég egyértelmű, hogy a fehér és a vörös borokat megkülönböztettük a világos és sötét színnel, háttérrel, úgyhogy a két vörös borunk az egy ilyen sötét, feketés színt kapott, és a fehérek meg, hát így a fehér, a krém, meg a vaj kicsit zöldes színben.
Igen, egészen
apró, árnyalatnyi különbség van köztük,
különbségek így vannak, így megbújnak a pici finom különbségek, például most kiszúrtam a megszélénél, hogy itt ilyen pirosas a virág, itt pedig sárgás, és a címke között is van egy nagyon pici, mert a háttérszín között
igen,
van egy
igen.
Nagyon pici.
Meg hát amit szerettünk volna, hogy tényleg így elrejteni, ezt valószínűleg a fogyasztó nem is veszi észre, csak aztán, hogyha már elmondjuk, hogy mondjuk egy-egy szőlőfajtának a jellemző, vagy jellegzetes ízvilága itt-ott megjelenik, hogy most ez fölismerhető-e, hogy a pinóban van egy kis gomba, vagy tehát, hogy így elbújtottunk egy-egy ilyen...
Itt a pinó, ugye?
Igen. Most tudom, hogy hol lehet megtalálni, de valahol ezt így szerettük volna. Nyilván ezt lehet, hogy csak mi fogjuk tudni, de ez is úgy fontos volt, hogy egy-egy fajtát megkülönböztessük.
És ami még nagyon fontos, hogy van egy benyomásunk arról, amikor leemelünk egy palackot, vagy kézbe fogjuk, hogy vajon mi lesz az, amit mi kóstolni fogunk. És azt már említetted, hogy Michelin csillagos étteremben benn van a borotok, de több díjat is nyertetek már vele. Melyik tételek lettek díjnyertesek?
Ugye mi kezdetén vagyunk tulajdonképpen, minden visszajelzés fontos számunkra, úgyhogy ezért is versenyeztetjük tulajdonképpen azért a borainkat. Nyilván azokat, amelyikről tudjuk, hogy azért helyt tud állni. Úgyhogy a Pinot Noir, a Kékfrankos és a Rajnai Riesling, illetve hát most már a Sauvignon Blanc és a Sárga Muskotáj is nyertek különböző díjakat, különböző versenyeken. De hát amire legbüszkébbek vagyunk, az a Pinot Noir és a Rajnai Riesling, amibe került a két Michelin csillagos tatai platánba, illetve még a Rumorban is ott van a Rajnai Rieslingünk, és hát hogy így a versenyekről is különféle arany, meg ezüst érmekkel térnek vissza, de igazából nem is az a lényeg számunkra, hogy most milyen érmet hoz el a bizonyos versenyről az adott bor, hanem hogy kapjunk egy visszajelzést a szakértőktől is, hogy tényleg milyen pontszámra értékelik, sőt, vannak olyan versenyek, ahol elolvashatók a szóbeli értékelések is, amiből talán a legtöbbet lehet tanulni. Ugye mi tényleg az elején vagyunk tulajdonképpen ennek a tanulási folyamatnak, kis tételűek a boraink, tehát hogy mi összesen kb. 10 000 palackkal jövünk ki a piacra évente, egyenlőre. Hát a cél valahol ez a 30-40 ezer palack, úgyhogy ezt meglátjuk, hogy majd mikorra tudjuk elérni, de egyenlőre ilyen szempontból ezzel a kis tétellel tudunk jól kísérletezni, hogy mi áll jól a boroknak, milyen hordóhasználat az amivel szeretnénk tovább menni. Kísérletezünk az a új hordó, használt hordó, milyen fűszeres hordó, most van egy francia hordónk, a Rajnai Rieslinget tettünk bele. Tényleg rengeteget kell kóstolnunk ahhoz, hogy aztán így megszülessen az a bor, amit végül lepalackozunk, meg amivel kijövünk a piacra, és erre van egy-egy év, tehát évente egy lehetőségünk van tulajdonképpen, úgyhogy ezért lesz ez egy hosszú folyamat, hogy kitaláljuk azt, hogy megtaláljuk azt, hogy egy-egy fajtánknak mi lesz majd az, ami a legjobban áll, meg amit mi is, meg a piac is szeret. Tehát, hogy amit mi célul tűztünk ki, az az, hogy olyan bort készítsünk, amit mi is szívesen levennénk a polcról, úgyhogy hát ementén dolgozunk.
De hát azért a visszajelzések azt mutatják, hogy jó úton jártok, sőt, elég jó úton jártok felé, és ugye azt említetted, hogy 2021-ben volt az első palackotok, és ezek ekkor szűztermésből készült borok. Mit jelent az, hogy szűztermés, és hogyan jelenik ez meg a borban?
Hát ugye, amit említettem, azt a másfél hektár területet, azt még 19-ben telepítettük, és hát ennek az első szürete volt tulajdonképpen 21-ben, úgyhogy a három fajta borunk, a Pinot Noir, a Rajnai Riesling, illetve a Sárga Muskotájnak volt a szűz szürete tulajdonképpen 21-ben, ami ugye, amikor első évben termett a szőlő. A 21-es évjáratból ez a három fajta volt az, ami szűzszüret, és hát a Kékfrankos, illetve a Sauvignon Blanc az vásárolt szőlőből készült, hogy azok már idősebb szőlőterületekről, illetve tőkékről kerültek már a palackba, hogy ez a három fajtánk volt akkor szűzszüret, hát ez most már megismételhetetlen, majd a következő, hát ugye a három hektárnak, a Cabernet Sauvignonnak is majd a sorsa az lesz, hogy egyszer kivágjuk és újra telepítjük, de az még várat magára. Ilyen szempontból szerencsénk van, hogy legalább megtudjuk azt, hogy mi az a, melyik az a fajta, ami, a, ami jól működik, melyik az a fajta, amit szeret a piac, hogy így mi lesz az, amiből esetleg még több kell, vagy behozunk valami új fajtát még ebbe a portfólióba. Ez várat magára.
És hogyha egy borkedvelő látja azt, vagy nem is tudom, hogy azt fel kell egyáltalán tüntetni, vagy érdemes feltüntetni egy bor esetében, hogy az egyébként szűz termés, vagy szűz...
Nem feltétlenül.
Nem, ez nem
igazából nem, olyan, nem gondolom, hogy a borfogyasztói szempontból ez így érdekes lehet, hogy most én a polcról azért fogok levenni valamit, mert szűzszüret, ennek nincs is nagyon külön, azt gondolom, kommunikációja.
Pedig az az első.
Igen. De egyelőre szerintem a piac küzd azzal, hogy egyáltalán vegyék le a palackot a polcról. Nem hiszem, hogy ez erre a szűzszüretre olyan túl nagy energiát fog fektetni bármelyik borászat. Egy-egy borkóstoló, akkor ez szerintem tök jó sztori, meg hogy ezt így el lehet mondani, meg el lehet magyarázni, de ennél több azt hiszem nincs.
Akkor el is engedem ezt a témát. Nincs tovább préselni való benne, de azt is mondtad, hogy versenyeken sokszor indultok, hogy kapjatok visszajelzést. Mit látsz, hogy milyen olyan csatornák vannak, vagy hogyan érdemes egyébként egy borászatot bevezetni a köztudatba, hogyan érdemes a borkedvelőket, a fogyasztókat megszólítani?
Hát erre vannak nálam sokkal okosabb és szakamatottabb hölgyek ura.
Hát ezt te tapasztalatod mi?
Hát mi megint csak oda tudok visszajutni, hogy ugye mi nagyon az elején vagyunk, de ugye nekem az volt az első, hogy mindenképp legyen egy olyan csatorna, ami mi tudunk árulni. Úgyhogy az első dolog az volt, hogy legyen egy saját weboldalunk, webshoppal, ami most mondjuk így két év működés után azt mondom, hogy a legutolsó csatorna, amin mi eladunk bort, hogyha a mennyiséget nézzük, mert egyszerűen nem vagyunk még rajta a fogyasztóknak a térképén, tehát hogy oda kell eljutni, hogy minél több helyen találkozzanak a borainkkal, hogy minél több kóstolón részt vegyünk, mert azt látni, hogy a mi tapasztalatunk az, hogy egy webshopról, ismeretlen borászattól mi bármilyen akciót csinálhatunk, nem fogja betenni a kis kosarába és megnyomni a fizetés gombot, hogyha ő nem tudja, hogy ezt érdemes megvásárolni. És aztán, ami ezt egy picit fel tudta futtatni, az például egy releváns horeka online weboldalon vásárolt hirdetési felület volt, ami úgy látszik, hogy annak a célközönségnek, amire mondjuk a mi orainkkal lövünk, az egy olyan szaklapnak minősült, aminek a recenziója után ők azt gondolták, hogy érdemes akkor ebbe befektetni, megvásárolni, és akkor úgy láthatóan megugrott a webshopnak is a forgalma. Úgyhogy biztos, hogy meg kell találni azokat a... Tényleg egyrészt ugye meg kell állapítani azt, hogy kire lövünk, tehát hogy a mi célközönségünk az kicsoda, és ez nekünk is azért időbe telt, hogy egyrészt tehát én sem vagyok marketinges alapvetően, nyilván rendezvényszervező és egyéb múltamból adódóan valamit konyítok hozzá, de messze nem tartom magam szakértőnek, meg hát ez a szakma ez ilyen pillanatról pillanatra változik, meg hogyha nem haladunk a trendekkel, akkor ez így nagyon, nagyon hamar le tud valaki maradni. Úgyhogy biztos, hogy fiatal és kicsi borászatok számára nagyon tudatosan kell azt a pénzt és forrást elkölteni, amit mondjuk erre valaki félretesz, mert nagyon mellé lehet lőni, és nekünk is ez még mindig egy ilyen tanulási folyamat ez is, hogy hol érdemes azt a kis büdzsét befektetni, vagy hova, ami aztán meg is tud valamilyen szinten térülni. Szóval, hogy a mi borainkkal is valahol a tudatosabb borfogyasztókat keressük, aki mondjuk szeret utána olvasni is a boroknak, azt tudja, hogy mit szeret, és hogy mit szeret kóstolni. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg ezek a szaklapok, vagy különböző weboldalak, aminek tényleg van egy releváns látogatószáma, oda talán érdemes ugye évente egy ilyen célzott hirdetést, PR cikket vásárolni, és nyilván letesztelni azt, hogy ez aztán működik-e. Nagyon-nagyon más jó tanácsot én se tudnék a többi borászatnak mondani, mert tényleg mi is még tanuljuk ezt.
Ha azt értetem egy picit, hogy nektek is meg kellett határozni, hogy ki a ti célközönségetek, és én nagyon értem a logikát abban, hogy azért most a borkedvelők társadalma, vagy ha lehet ilyet mondani, akkor ez tényleg úgy épül föl, és egy-egy felkapottabb tétel talán úgy, vagy felkapottabb borászat, bor, stílus sokról is beszélhetünk akár, akkor az úgy működik, hogy így eléri a legtetejét, tehát hogy a nagyon hozzáértőket, a nagyon szofisztikált borkedvelőket, és akkor utána megy szépen lefelé, tehát hogy már akár begyűrűzik oda is, ahol akik mondjuk most találkoznak először egy-egy borral, de azt mondják, hogy ezt már hallottam, és akkor ezt meg kell kóstolni, vagy nagyon jó értékelést kapott valahol, vagy nagyon díjat nyert, vagy bármi ilyesmi. Nektek korosztályban kik a fontosak? Tehát kikkel érzitek azt, hogy na, ezek a borok, ezekkel a címkékkel, palackokkal, mindennel, ami benne van, és ami kívülről borítja, ez mondjuk így a tipikus, ha elképzelsz valakit, akkor ő milyen?
Hát, hogyha most korosztályról beszélünk, nyilván nem kizárva senkit, mert alapvetően nekünk a célközönségünk a borszerető közönség, de alapvetően ugye a mi árkategóriáinkkal, meg a mi minőségű borainkkal, hát így ez a 25-50, ami nyilván széles, de körülbelül ide tudnám belőni a mi borainkat, hogy ez a korosztály az, aki hajlandó költeni arra, hogy minőségi bort fogyasszon, akinek fontos, hogy mondjuk ne különböző vegyi vegyszerekkel legyen mondjuk permetezve a szőlő, aki kicsit egészségtudatosabban próbál élni, míg ha alkoholt mondjuk fogyaszt is, az valahol ide helyezhető el. Tehát ez a 25-40-50 éves korosztály, ez azt gondolom.
Kommunikációban milyen kihívást jelent nektek az, hogy magyarul is és szlovák nyelven is kell, szeretnétek, vagy tehát, hogy a kommunikációtok azért két nyelven zajlik, ez én azt gondolom, hogy azért egy kihívásokkal teli dolog. Ezt ti hogyan tudjátok kezelni, és hogyan oldjátok meg?
Hát nem egyszerű, mert azért alapvetően nekünk a piacunk az elsődlegesen Szlovákia. Magyarországon mi főleg a horeca szektorra lövünk, meg azt gondolom, hogy ott tudunk jól helytállni, főleg úgy, hogy ezért Magyarországon jóval több borászat van, mint mondjuk Szlovákiában, és emiatt mondjuk a kommunikáció is nehéz, mert mondjuk egy-egy, hogyha most Facebookról beszélünk, de akár a weboldalon, nem elég csak egy-egy szöveget lefordítani, mert egyszerűen máshogy kell kommunikálni a szlovák fogyasztókkal, meg máshogy kell kommunikálni a magyarországi fogyasztókkal, és akkor még ott vannak a szlovákiai magyar fogyasztók, tehát hogy nehéz ezt jól eltalálni, nehéz is rá annyi energiát fordítani mondjuk, amennyi szükség lenne, hogy ezt tényleg valaki profin csinálja, és tényleg betaláljon egy-egy mondat egyik nyelven, másik nyelven. És hát ráadásul pont most ez egy ilyen aktuális történet, hogy kiküldték ránk az ellenőrzést, mert a kék frankosunkon, meg a rajnai rizlingünkön két nyelven, illetve magyarul is rá van írva a fajta, amit nem lehet, mint kiderült Szlovákiában. Illetve hát még várjuk a hivatalos visszajelzést, de amiatt kaptunk egy ilyen remek ellenőrzést, hogy rámertük írni magyar nyelven is a szőlőfajtának a nevét, ami le van védve, Most ebben nem akarok logikát keresni, de hát nekünk fontos a két nyelvű kommunikáció, legalábbis az, hogy legyen magyarul is ráírva a borokra minden információt, ez nekünk minden, ami a címkére rákerül, az rajta van szlovákul és magyarul is. Nem azért, mert hogy mondjuk a hazaiak nem értenék, de egyszerűen azt gondolom, tehát hogyha mi szeretnénk, hogy a szlovákiai magyarok is levegyék a polcról a borainkat, akkor én szeretném azt, hogy ők ezt el tudják olvasni magyarul is. Tehát, hogy a vizuális kétnyelvűségről is rengeteget tudnék beszélni, de ez egy másik podcast lenne, úgyhogy, úgyhogy hát ennek megvannak a maga hátulütői is, hogyha mondjuk mi szeretnénk két nyelven kommunikálni. Meg hát én próbáltam magyarázni a hölgynek, hogy mondjuk én, hogyha én exportálok Magyarországra, akkor nem feltétlenül fogja a magyar vásárló tudni, hogy a Frankovka Modrá, az kék frankos, még hogyha valahol talán ki is lehet következtetni, de ha ő ezt meglátja a polcon, akkor így nem fogja tudni hova helyezni, mert nincs erre egy külön kommunikáció felépítve, hogy a szlovák kék frankos az Magyarországon, hogy fog a Frankovka Modrá néven helytállni. Úgyhogy vannak ennek ilyen szépségei ennek a szakmának, hogy még az sem mindegy, hogy milyen használjuk az adott szőlőfajtát. Ilyen kihívás.
Ezt is meg fogjátok ugrani.
Így. Így van.
Hát érdekes, igen, mert azért, ugye, ha jól tudom, akkor Magyarországon is megvannak azok a paraméterek, hogy mi az, aminek kötelezően rajta kell lennie egy címkén, mi az, amit opcionálisan fel lehet tüntetni, vagy érdemes feltüntetni, és mi az, amit abszolút nem teszünk fel. Ebben is van egyébként különbség?
Hát most már ez ugye uniós szinten is meg lett határozva, egy ilyen remek rendeletet, hogy most már mindenféle információnak, különféle információknak rajta kell lenni a palackon. Ez ugye a 23-as évtől aktuális, hát ezt eléggé megnehezíti majd a borászoknak még a munkáját, tehát legalábbis bonyolítja. Eddig is elég egyértelműen le volt fektetve, minek kell rajta lenni, minek ajánlott rajta lenni, hogyan és miképp, milyen betűtípussal és milyen betűmérettel. Talán a típus nem volt, nem mondom, hogy túlzásban elessek, de az, hogy mekkora mérettel, az megvan adva, hogy minek kell rajta szerepelnie a címkén, és hát most már ezen még szigorítottak, hogy még egyéb információkat is rá kell tenni. Ebben is vannak különböző szervezetek, akik tudnak ebben segíteni, most már QR-kódokkal, hogyan lehet majd egységesen megjeleníteni ezeket a plusz infókat, csak hát szeretném látni azt a kis borászatot, aki saját kis pár ezer palackjával ezt ahogy fogja majd megoldani, de legyen ez a jövő zenéje. Hát erre vannak a különböző szervezetek, támogató szervezetek, csak a mai nem kis kihívásokkal teli a mezőgazdasági szektorban nem biztos, hogy ezzel kellene még a kedves vállalkozókat, akik hajlandóak ebben dolgozni és értéket teremteni, még különböző terheket rájuk róni, inkább támogatni kellene, azt gondolom, őket, de nem én ülök a kedves döntéshozók helyén, úgyhogy Ezt is most megkaptuk még plusz feladatul.
Hát tényleg nagy falatok, és talán én el tudom képzelni, hogy olyan dolgokkal is szembesültök, amikre álmotokban nem gondoltatok volna, hogy ilyen feladatok gördülnek elétek, de hát talán ez az, amiket, hogyha sikeresen megugrotok, akkor még erősebben, meg még tapasztaltabban tovább tudtok menni. Tavaly a Vince Gálán kaptatok egy díjat, ez pedig a legjobb feltörekvő határon túli borászat díja. Örültetek ennek az elismerésnek?
Hát természetesen. Minden elismerésnek örülünk, de ez a Vince díj, ez egy ilyen számunkra különleges díj volt, már olyan szempontból is, hogy mint borszeretők, annó, hát a még a Decanternek a megjelenésekor Magyarországon azonnal az előfizetők váltunk, meg így a Vince, aztán már Vincévé változott, különböző rendezvényein ott voltunk, nagyon szerettük, tehát hogy így tényleg így végigkísértük a magazinnak, meg aztán hát abból kinövő szervezetnek az élet útját, és hogy így borászatként végül ott álltam mondjuk a Vince Gála színpadán, és akkor átvettem ezt a díjat. Ez egyrészt egy ilyen meglepő volt alapvetően, mert hogy nyilván külhomban nem elég sok borászat működik már, hál' Istennek, és hogy így pont mi voltunk azok, akik így a térképükre rákerültek, mint feltörekvő borászatok, vagy borászat, ezért így nagyon-nagyon hálás voltam. Hát egyrészt azért, hogy a határon túliakról sem feledkezett meg a csapat, másrészt pedig, hogy értékelték azt a munkát, amit mi ebbe a borászatba, meg ebbe a történetbe beleraktunk, megrakunk, az nyilván mindig jó, és hogyha ez egy díjfolyam formájában történik, akkor meg ez egy abszolút megtisztelő. Úgyhogy nagyon-nagyon örültünk, nagyon hálásak voltunk. Meg ami ilyenkor nekem így az első, hogy nem személyes, nem a személyes sikerem miatt fontos egy-egy ilyen díj, hanem tényleg a régió szempontjából, meg azok szempontjából, akik mondjuk nálunk is dolgoznak, hogy amikor ő bemegy a munkahelyére, vagy fölmegy a szőlőhegyre, hogy így tudja azt, hogy annak a munkának aztán mi a gyümölcse, és hogy a visszajelzés az ilyen szempontból is nagyon fontos, hogy nem csak nekünk, hanem nekik is, hogy az, amit ők csinálnak, az tényleg értékes, és hogy ezt mások is látják. Úgyhogy alapvetően nekem ezért fontosak ezek a díjak, vagy ezek a visszajelzések, hogy mi is tudjuk aztán ezt visszajelezni a saját alkalmazottainknak, meg tényleg a helyieknek, hogy hát itt az, ami működik, ez jó, és hogy ebben van potenciál.
Beszélgetés zárásaként, hogy már az adás vége felé vagyunk. Én szeretném teljes szívből megköszönni, hogy eljöttél hozzánk, és elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon sok sikert kívánok, mert szerintem csoda boraitok vannak, és bízom benne, hogy minél többen ellátogatnak hozzátok, átélik a fűri élményeket, minél több bort fognak megismerni tőletek, és mindaz az út, amit kijelöltetek, az végül sok sikerrel és elismeréssel fog járni. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és hát várunk mindenkit fűrön.
A beszélgetés helyszínét a Feel the Wine Box biztosította. Hallgass bele a következő részbe!
Vannak hosszú távú, rövid, középes, hosszú távú elképzelésünk a Kalixal, tehát azon belül, hogy miként mit valósítsunk meg, illetve a borászattal természetesen azt, hogy mindig legyen a Kalixnak az asztalain bor.
Fantasztikus időszak volt az én gyerekkoromban, és én itt rágoztam először ugye a szőlővel, meg a borral.
Én nem az a borász vagyok, még jelenleg, de nem is szeretnék más lenni, tehát én készítem a borokat, a pincében családon kívül más nem dolgozik, maximum a traktoros vagy az egyéb zöld munkákban van segítségem. Ugyanezt az ágat én azt gondolom meg lehet csinálni Neszményen is, vagy a Neszmény borvidéken is, úgyhogy akkor is, ott is helyben arra fogunk építeni, hogy a borokat, azokat én készítsem, mert a bornak lelke van. Ezt nem lehet elvitatni, hogy a borász lelke nélkül nem létezik jó bor szerintem.
A borászatok egyrészt nincsenek könnyű helyzetben szerintem a fiatalokkal, tehát ez a fiatal célközönség az mindig egy ilyen áhított célközönség, de gyakorlatilag sajnos ugye a fizetőképes kereslet az nem ott helyezkedik el, és az érdeklődés sem a borok iránt.
További tartalmakért iratkozz fel csatornáinkra! A műsort az Országos Bortúra készítette.